Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Nagy Gábor és Körösi Zoltán vannak itt az Event Trend Group alapítói. Legutóbb forgattunk közösen, az már jó 2 hónapja volt, akkor beszélgettünk arról, hogy milyen lesz a szezon, és milyen lesz majd a nyári szezon után. Most szerintem mindegyikötök mondja el, hogy hogyan látja a mostani helyzetet itt augusztus végén, kezdjük talán Gáborral.
Hát nézd, hogyha a szezonról beszélgetünk, akkor sok pozitív élményünk is van. Ugye voltak nagy világesemények, amivel mi bekapcsolódtunk, ugye itt az úszó VB-re gondolok, de a szállodai bevételeink is kiverték a plafont, tehát kimondottan erős volt a balatoni szállodának is, szállodai projektünknek a bevétele, illetve a noszvai szállodák is jól működtek, tehát ebből a szempontból jó érzéseink vannak, illetve a turizmusban is egy élénkülést tapasztalunk azokon a turisztikai helyeinken, ahol a külföldi turisták vannak, és érezhetően erősödött a forgalom, és nem mondjuk, hogy a 19-es forgalmi szintek visszajöttek, de egyébként a korábbi, vagy az elmúlt évekhez képest azért egy érezhető erősödést tapasztaltunk. Összességében tehát ez a 2 negyedév, tehát a második negyedévről, meg a harmadikban, amit már látunk, összességében pozitívak az élményeink, mégis egy kicsit összeszorul a gyomrunk, amikor előre nézünk, hogy itt most egész sok hatás párhuzamosan jelentkezik. Ugye, amiről már régóta beszélgetünk, az, hogy a munkaerőhiány az egy erős bér nyomást helyezett a mi szakmánkra, és jelentősen emelkedtek a bérköltségek. A nyersanyagárak azok folyamatosan emelkednek, és hát valószínűleg ez nem is egy átmeneti állapot, hanem még ez a tendencia fönnmarad, hiszen most jönnek olyan beépülő hatások, mint a rezsi, meg a benzinár, meg az asszály, meg a hiány, ugye, amik ezt tovább fogják tolni. Tehát ugye ez egy második nagy költsége a vendéglátásnak. Aztán ugye itt van most már a rezsi probléma, ez valakinél már beütött, van, akinél még nem ütött be, mert mondjuk egy olyan szerződése van, ami alapján még egy kicsit kedvezőbben vásárol, de előbb-utóbb mindenkit utal. Ér, és a vendéglátás azért ez egy viszonylag kis költség szokott lenni, tehát mondjuk a forgalmadnak az 3-5% az energia, na amikor ez fölmegy 15-re, 20-ra, akkor az viszont már egy ijesztő dolog, hiszen eltűnik a rendszerből 10-15%-nyi profit, ami egyébként a vendéglátásban, vagy, hát a profit, ami tulajdonképpen a profitja lehetne a vendéglátásnak, tehát hogy ugye ez a kihívás áll előttünk, és akkor mindezek mellett ugye a rezsi az nem csak arra van hatással, hogy mi hogyan üzemelünk, hanem az emberek pénztárcáját is elkezdi beszűkíteni, ugye most láthatóan az a növekedés serkentő politika is azért visszaszorul, ami eddig jellemezte ugye a magyar gazdaságpolitikát. Az embereknek kicsit kevesebb pénz lesz, vagy fogy a pénz, lehet, hogy el is tűnik sokaknál, és ez viszont a keresletet fogja beszűkíteni. Egy recessziós várakozás az a vendéglátásra, rendezvényszervezésre, szállodaiparra, amiben mi dolgozunk, az a kedvezőtlen hatás. Úgyhogy, és ez még előttünk áll, úgyhogy mondjuk azt, hogy most ez az időszak, ez a második, harmadik, negyed év, ez viszonylag pozitív élményeket hoz nekünk forgalmi oldalról, a profitabilitás azért romlott, az érezhető a költségek emelkedése miatt, de még mindig jövedelmező időszakot látunk mi, de a várakozásaink eléggé
pont a sok a kérdőjel a negyedik negyedében. Zoli, csak azt akartam közbevetni, aztán te jössz, hogy rengeteg mindent csináltatok már végig így ketten is, meg az Event Trend. De ilyet, hogy nyáron a télről beszélünk, csöndes, csodálatos vizen, azt mondtuk, hogy itt a vizes hasonlat, meg a tengeres hasonlat az jó lesz, tehát ilyen csendes vizen, az pontosan lehet látni, hogy előbb-utóbb jön a vihar, mert a válságok beszoktak ütni, ugye? A Covid is így ütött a gazdasági válság, és az nem nagyon volt felkészülési idő. Ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogy ti most hogyan gondolkoztok.
Amit most szerintem közösen látunk, hogy vannak olyan látszólag hosszú távú problémának tűnő helyzetek, amiket most rövid távon próbálunk kezelni, de nagy valószínűséggel ezek velünk élő problémák lesznek éveken keresztül. Például megemelkedett rezsi, például megemelkedett nyersanyagár, például mondjuk a munkaerő helyzetben mi fog történni, például mondjuk egy keresleti oldali hogy mondjam, szűkülés azért, mert egyébként önmagában a gazdaság lassul. Ha a gazdaság lassul, akkor egyébként nem tudom, munkahelyek vesztődnek el, vagy egyébként a bérek nem úgy emelkednek. Az emberek önmagában arra, amit mi szolgáltatunk, ez a hotel gastro event, nagy valószínűséggel erről könnyebb lemondani, mint a iskolába járásról, meg fűtésről, a cipőről, meg a fűtésről, meg az élelmiszerről. Tehát ez egy olyan típusú összhatás, hogy eddig azért mindig volt egy jól definiált ellenség, ugye, akire lehetett lőni, akire azt lehetne, hogy akkor most ővele küzdünk. De most ez kicsit olyan, mint egy ilyen afganisztáni, nem tudom, hegyi háború, hogy nem tudjuk, hogy melyik kő mögül lőnek, és most 3-4 látható ellenség is van, és ennek az összhatása meg egyébként egy nehéz kérdés. Ráadásul ugye ennek a piac, erre a piaci szereplők is külön módon reagálnak, mert nyilván, és akkor most itt folytatva Gábor beszélgetését, mondjuk a vendéglátóhelyeken az látszódik, hogy aki eddig is, hogy mondjam, épp hogy felszínen tudott maradni, az nagy valószínűség, ez a rezsi helyzet, ez bezárásra kényszeríti. Azt látjuk, hogy folyamatosan zárnak be helyek, folyamatosan kerülnek ki bérbeadásra, eladásra,
tényleg,
vendéglátó.
Tényleg, napi egy Pesten, azt mondtátok itt még
szerint, közben. Hát nehéz megmondani, nagyon-nagyon sokat lehet látni. Tehát, hogy ezt onnan is látjuk, hát
az biztos, hogy az 50 ezerből 3500 nem nyitott újra. Hát. Ugye azért az már majdnem 10%, vagy mondjuk 6-7-8%.
Tehát, hogy nyilván az látszódik ott, ahol a fajlagos energiafelhasználás, Gábor mondta, az árbevételnek, tehát mondjuk olyan típusú volt a termelése, például mondjuk pékségek, ugye, ahol nagyon nagy az energiafelhasználás, mert egyébként sütnek. Tehát, hogy az árbevételnek mondjuk a, nem tudom, 10-15%-a elment áramra, hát az árbevételnek most a felét el kéne költeni áramra. Hogy a fenébe tudja egyébként ezt ő észszerűen megtenni. Tehát ilyen típusú elesések, hogy mondjam, biztos, hogy várhatók, és valószínűleg a gasztróban az igazán jól menő, és egyébként gazdaságilag is stabil egységek tudják megcélozni azt, hogy talán a felszín nem tudnak maradni hosszú távon. És akkor nyilván van még az event, meg a hotelláb, ugye, amit látunk. A hotelek esetében ott megint nagyon-nagyon diverz a kép.
Ott is nagyon-nagyon.
Mert nyilván mondjuk azok a, hát mondjuk egy budapesti butik hotelben, ahol alapvetően egy szoba meg egy recepció, ott nagy valószínűséggel ez nem fog jelenteni akkora gondot. Egy vidéki wellness házban, ahol eddig is mondjuk az árbevétel 4-5-6%-a volt a rezsi, az fölmegy egyébként 20-25, akár 30%-ára az árbevételnek, az a mai számok alapján többé-kevésbé nem kigazdálkodható. Mi azt tudjuk piaci, hogy mondjam, hírekből, de sokan gondolkodnak azon, hogy télire nem lehet nyitva tartani hoteleket. Tehát, hogy az is egy létező forgatókönyv, hogy egyszerűen ilyen állapotban bezárnak. Ugye most a Spár jelentette be, hogy le fogja kapcsolni a lámpákat a közértekben. Tehát, hogy ilyen egészen extrém helyzetek várhatók, és akkor van még ugye ez a rendezvény rész, amire azt gondoljuk, hogy az ott szépen fejlődik, meg egyébként jön vissza. Ott a gazdasági recesszió által okozott, hogy mondjam, észszerű céges gazdálkodást teremthet ennek esetlegesen gátat vagy akadályt, hogy a cég azt mondja, hogy hát ebben a helyzetben már nem annyira, ma még ezt nem látjuk, és ma
ez
azt gondoljuk.
A tűzijáték, igen vagy nem.
Igen, tehát de azt gondoljuk, hogy viszont a másik oldalra meg ugye 2 évig nem volt, tehát hogy azért, hogy mondjam, ennek talán ez a típusú etikai problémája nincsen, és akkor még itt van, amit már nyilván ki sem merek mondani, ugye nagyon remélem, hogy ez csak, nem tudom, riogatás, vagy hogy mondjam, a maga megnyitása miatt mondom, ugye itt a COVID, ugye amire tudjuk, hogy az esetszámok nagyon nagy mértékben nőnek ma is, szerencsére a kórházi ápoltak száma az érdemben nem nő, tehát látszólag nincsen probléma, de hogy ugye a nyár közepén vagyunk, és akkor kérdés, hogy ebből egyébként mi lesz ősszel. És ennek egyébként, ezeknek a hatásnak mi lesz az összessége, ugye ez a nagy kérdés.
Ott a COVID kapcsán a veszély talán nem az, hogy most a politikai oldalon bezárják a szakmánkat. Ettől talán kevésbé kell félni, de az, hogy egyébként bizonyos vállalatok korlátozzák a költéseiket, mondjuk a rendezvény felhasználásukat egyszerűen a COVID-ra való hivatkozással, erre azért készülni kell, és ennek látjuk is az előjeleit.
Jó, hogy ezt kommunikálj, de egyébként azt gondolja, jó is, hogy ezt meg
hát,
tudom.
Hát a szerződésekben egyre nagyobb hangsúlyjal kell arról tárgyalni, hogy mi a leondási feltétel, és mi történik, ha le kell mondani a COVID miatt. Ez tárgyalási pont ma egy komolyabb rendezvény esetén.
Én úgy ismertek meg benneteket, hogy hihetetlen tudatosak vagytok, és ezt az élet meg az elmúlt 25-30 év az bizonyította is. Az Eventend hajóját hogy vittétek át? Ugye erről beszélgettünk most már tényleg lassan évek óta sokszor a különböző viharokon. Arra vagyok nagyon kíváncsi, és ez nyilván fontos a kisebb vállalkozóknak, a tapasztalatlanabbaknak is, hogy ilyenkor, amikor minden még happy, és még dől a pénz, és még ugye a szakma is azt mondja, hogy most remek, és a vendégek meg furcsa módon ezt a carpe diem érzést közvetítik, és költenek, és mennek, és nyaralnak, hát a Balatonon nincsenek annyian, mert ugye a tengerparton, stb. Szóval ilyenkor mit tesztek ti, mikor tudjátok azt, hogy viszont egész biztos, hogy ősszel ez nem folytatódik így.
Alapvetően ambivalens az érzés, amit én megélek a magam részéről. Ugye a Simon Sinek azt mondta az egyik beszélgetésében, hogy amikor jó évek vannak, akkor kell fölkészülni a rosszra. Szerintem ez most nagyon igaz.
De ezt is csináljátok.
Most jó negyed évek vannak, jó hónapok vannak, most kell fölkészülni sajnos a rosszra. Mi azt látjuk, meg azt érezzük, hogy most tartalékolni kell. Vissza kell építeni, meg kell keresni azt a pénzt, amit most meg lehet keresni, azért, hogy majd a következő időszakban ez forrás lehessen a működéshez. Tehát ez az alapstratégia. Egyébként a céljaink azok most leginkább azok, hogy a cash flow pozitívban maradjon majd a válság éveiben. Ugye körülbelül azt a történetet látott te is, meg együtt éltük meg, hogy azért a Covid az kicsit kisöpörte a kasszákat. Aztán utána jött egy kis felélegzés, valamennyire visszatöltöttek, de azért valójában egy lábon lőtt katonaként vagyunk most itt, és jön a következő ellenség, ahogy a Zoli mondja, sziklák közül az egyik másik kidugja a fejét, és próbál minket lábon lövés után még nehezebb helyzetbe behozni. Itt ma már az kell legyen a cél, hogy van még egy faktor, hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart. Tehát valójában itt a pénz égetés, amiről korábban beszélgettünk, az nem lehet alternatíva. Itt ma mi arra készülünk, hogy a cashflow-nkat pozitívban kell tartani, és nem lehet, hogy fogjon a pénz, meg fogjanak a tartalékok, mert nem tudjuk, hogy mennyi időre kell tartalékolni. Ez szerintem, hogyha mások is így gondolkodnak, mint ahogy mi, ez oda vezethet, hogy valószínűleg a bezárásoknak a száma az magasabb lesz, mint ami normál környezetben, vagy mondjuk egy egyszeri válság, és nem egy ilyen több hullámú válság esetében lenne, mert mindenki, én azt gondolom, ott tart, hogy a tartalékaival most már nagyon csínyán kell bánnia, ha vannak egyáltalán. És akkor persze vannak azok a nagy vállalatok, akik ebből mentesülnek, mert nem tudom, világszintű cégek, és akkor könnyedén csoportosítják át a jobban menő régiókból a kevésbé jó menőbe, de aki lokálisan benne ül, mondjuk itt a magyar budapesti vendéglátásban, meg turizmusban, annak nincs ilyen lehetősége. Értelemszerűen mi ebben a helyzetben vagyunk, úgyhogy most egy nagyon-nagyon okos politikával, de a pozitív cashflow-t kell folyamatosan fenntartanunk, és nincs már égetés.
Hogyha elővetjük így a tanácsadói énünket, és elmondhatjuk azt, hogy mi mit csinálunk, és az talán másoknak is inspirációt jelent. Egyrészt elkezdünk ilyenkor mindig számolni. Tehát elővesszük az Excel-t. Excel az egy nagy barát egyébként, mert hogy mondjam, le lehet képezni a jövőt pénzügyi szempontból mindenképpen. Ennek az egésznek a stratégia alapja az, hogy hogy lehet egyébként egy szigorúbb gazdálkodásra átállni. Tehát hogy lehet, ahogy egyébként egy család is, hát ugye mi történik otthon, bejelentették a rezsit, mindenki húzza ki a konnektorból a töltőt, a tévét, lekapcsolja a légkondit, elkezd fölkészülni arra, hogy egyébként majd mi lesz a jövő. Ugyanez céges szinten is, mi azt gondoljuk, hogy aki eddig nem tervezett, vagy aki eddig, hogy mondjam, nem volt teljesen tisztában a pénzügyeivel, az legyen nagyon tisztában, és nézze meg egyébként, mik azok a költség megtakarítási lehetőségek, amiket meg tud tenni azért, vagy bevételnövelés, nyilván a kettő együtt, amitől egyébként a gazdálkodása stabilabb, fenntarthatóbb lesz. Szerintem ez egyik nagyon fontos, lába a történetnek.
Talán annyit, hogy mondjak hozzá, Zoli, csak és utána folytassunk, hogy az elmúlt években a HR fókusz jellemezte a mi gondolkodásunkat. A bevételnövelés értelemszerűen, meg a HR. Most ebből át kell váltani, vagy legalább ilyen súlya be kell jöjjön a gazdálkodás, ami egyébként ebből a szempontból egy ilyen válsággazdálkodásról beszélünk. Nem, eddig is gazdálkodtunk, csak most az van, hogy meg kell nézni minden forintot, hogy hol lehet megtakarítani.
A másik, amit egyébként mi csinálunk, jó pár ügyfelünkkel, bérbeadónkkal, ezt mi úgy hívjuk, hogy stratégiai összekapaszkodás. Ami arról szól, hogy látjuk, hogy az az üzleti modell, mondjuk egy adott üzlethelyiség bérletében és üzemeltetésében, a mai környezetben nem fenntartható, ott ugye és egyébként nem csak nekünk, önmagában iparágilag nem fenntartható, hogy akkor van egy olyan új deal, amiben egyébként létre lehet hozni azt, hogy mindenki, hogy mondjam, mindenkinek kicsit jobban szorít a cipő, de egyébként maga az üzleti vállalkozás, de cipőben marad. És nekünk számos ilyen tárgyalásunk van, ugye meg a bérbeadókhoz, és azt mondjuk, hogy figyelj, a mai megváltozott helyzetben ezt akár tekinthetjük, ha jogértelemben nem is, de etika értelemben viszmajornak, hogy olyan körülmények vannak, amiben egyébként a szerződés létrejöttekkor meglévő üzleti szándék ma már nem tud érvényes lenni, és egyébként hogy tárgyaljuk újra mindezt? Nekünk számos ilyen tárgyalásunk van, és abban egyébként őszinte vagyok, és hogy nyilván ezt itt a Gáborra biztos, hogy fölmerjük vállalni, hogy mondjam, mi az utolsó töltényig harcolunk az üzleteinkért, de egy ponton túl, hogy mondjam, azt ma már szerintem egy észszerű vállalkozás nem engedheti meg, legalábbis mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy csak azért egyébként, hogy mondjam, büszkeségfaktorként.
Tehát a csillagok ott legyenek
azért egyébként bődületesen veszteséges vállalkozásokat csak azért föntartsuk, mert egyébként mondjuk a bérbeadónk nem nyitott egy újabb együttműködésre. Tehát ebben elképzelhető az, hogy mondjam, nálunk is nyilván nem szeretnénk, de lehet, hogy nálunk is lesznek olyan cégek, amik egyébként ebben a formában talán nem
ebben az a, működtethető. Az a keserű, hogy egyébként jó teljesítmények mellett is lehet, hogy ellehetetlenülnek vállalkozások. Tehát nem arról van
Nem arról van szó,
hogy valaki nem jól csinálja a dolgát, és ezért tönkre mennek vállalkozások, hanem lehet, hogy kiválóan csinálja a dolgát. Csak egyszerűen a körülmények ellehetetlenítik a dolgot, mert olyan mértékű extra árat kéne elérni, amit nem lehet elérni ennyi ilyen rövid távon, meg nem is reális valószínűleg, hogy elérje. És egyszerűen nem tud annyi bevételt generálni, amennyire megnövekedtek a költségei, és lehet, hogy nagyon ügyes, szerethető, szexi, a vendég visszajelzései tökéletesek, csak a matek nem tud kijönni, mert ellehetetlenül a gazdasági környezet.
Csak két rövid példát mondok, aztán hadd kérdezek a csapatról, meg a munkáról benneteket. A Gyulai Zsolt a Hungaroringről mondta azt, hogy hát ha ilyen rezsi helyzet lesz, akkor lehet, hogy csak a Forma 1-re nyit ki a Hungaroring. Nem egész évben, és nem lesz, nem tudom, 50, vagy nem tudom hány rendezvény, mert nem tud lenni, mert ilyen rezsivel nem lehet fönn. Ez egy óriási mondás volt szerintem, ez egy hatalmas felkiáltója. Fürdőszövetség is itt volt az egyik héten, és ott ők is ott számoltak, hogy hát egy csomó fürdő szinte fenntarthatatlan ilyen rezsijár mellett, tehát akkor valószínűleg itt is gondolkozni kell. És akkor ez az egész most munkaerő oldalról hogy néz ki? Mert azt mondtad, hogy a HR volt fókuszban, de volt egy fél mondatotok, az nem tudom, hogy mondhatom, ez még nem voltunk itt adásban, hogy nektek most nincs HR problémátok, tehát most szépen épült vissza a rendszer.
Nekünk a sztorink ugye úgy nézett ki, hogy a Covid-ban azokkal a munkatársakkal tudtunk együtt maradni, akik a képességek hordozói voltak, a legfontosabb munkatársainkat. Az nagyjából azt jelenti, hogy megfeleződött a létszámunk, és 400-an mentünk végig a Covid-on, most 1000 fölött van a létszámunk.
Tehát visszaállt a
Nagyon nehéz toborzási időszakban, de sikerült visszaépülnünk, és tulajdonképpen ez a bevételeinket is és egy magas szintre emelte, és akkor most vagyunk ott, hogy most meg a gazdálkodás lesz az elsődleges. Azért az nagyon fontos, talán még arra, amit mondtál a Hungaroring kapcsán, hogy nekünk ez a modellünk létezett mindig a cégcsoporton belül. Tehát voltak olyan egységeink, amik ilyen mini osztagokkal működtek, tehát mondjuk egy színbolt lehet mondani, nem tudom, nagy arénát is, ahol egy 6-8-10 fős csapat az állandó állomány, és amikor feladat van, akkor földúzzad, mint gondolom, ahogy a Hungaroring is teszi, amikor nincs feladat, akkor pedig visszaszűkül.
Igen, de hogy ha ilyen rezsi lesz, akkor nem tud kinyitni évközben, csak a Hungaroring, tehát nincs csak a csapat, akkor
okay, bocsi akkor mi modellünk egy kicsit eltért, tehát igen, amikor van feladat, akkor fölnövünk, és igen. Amikor nincs, akkor összeszűkülünk. Ez egy életképes modell, csak van rengeteg olyan szolgáltatás a vendéglátásban, ahol ezt nem tudod megtenni. Egyszerűen nyitva tartási vagy kötelezettséged van, vagy piaci elvárásod, és kérdés, hogy hogyan lehet ezeken dolgozni. Tehát amikor nyitva kell tartani, nem tudom, egy intézményben egy büfét 24, de mondjuk 16 órában, és egyébként néha beszédeleg oda valaki, az a mai világban már nem
fél bele. Rengetegen azt látom, hogy csak 8-ig van, 9-ig is Dunaparton, Római, 8-ig, 9-ig van csak nyitva, hétfőkedden zárva van, tehát még a szezonban, tehát mindenki próbálta a munkaerő, akkor még a munkaerő problémát is kisikkal.
Most már heti szezon van, meg napi is, most már lassan.
Szóval igen. Csapat, most a munkavállaló, az okos munkavállaló, hogy gondolkozik?
Hát egy volt kollégán kérdezte meg, hogy van-e neki valami jó állása. És én azt javasoltam neki, hogy kapaszkodj abba, ami van. Tehát én szerintem most, ami munkavállaló vagyok, és most munkáltató munkavállaló oldalról, és egyrészt, ha van egy jó állásom, és a stabilnak gondolom, akkor nagyon becsüljem meg, és mindent tegyek meg annak érdekében, hogy ez hosszú távon megmaradjon. Szerintem ez egy fontos kérdés. A másik, ami látszódik, hogy a mi szakmánkban néhány hete szignifikánsan több a jelentkező, egyébként korábbi olyan hiányterületeken is, amikre szinte, lasszóval kellett embereket. Szakácsfelszolgáló. Akár mosogató, tehát most pont az egyik cégünkben volt, reggel föltettük egy mosogató hirdetés, délre bejött 15 ember, délután már próbamunkára jöttek. Tehát, hogy azért a leginkább hiány szakmában, mondjuk az a mosogató, takarító, ez gyakorlatilag egy ilyen típusú hiány szakmának tekinthető. Tehát valami elkezdett az emberek fejében, vagy a munkaerőpiacon változni, ezt nyilván ma még empirikusan nagyon nehéz lemérni, de valószínűleg van egyfajta fokozódó veszélyérzet szerintem az átlagembernél, hogy akkor oké, eddig valahogy dolgoztam, de akkor most legyen egy normális állásom, ilyen szempontból a jó munkáltatói reputációval rendelkező, egyébként stabil cégek valószínűleg előnyben vannak, mert ott jobban elhiszik, hogy hosszú távon működik. A másik meg, hogy nagy valószínűséggel, hogy lesznek olyan, és ugye a Covid ilyen szempontból másodban a Covid alapvetően a turisztikát érintette, meg egy-két szájdiparágat, de nagyon sokaknak meg egyébként akár még pozitív is volt, de mondjuk az építőipar pedig gyönyörűen ment mellette. Most ez az általános lassulással egyébként lesznek olyan iparágak, az építőipar mindenképpen ilyen, ahol ma az látszódik, hogy mondjuk az állam szinte, abba hagyja a beruházásokat, akár a legnagyobb építőipari beruházó volt ezen a területen. A privát beruházások is ebben a kamatkörnyezetben, hogy mondjam, nagyon nehézé válnak, és hirtelen egy teljes ágazat, ahova egyébként sok ember ment a vendéglátásból, mert sokan mentek el gipszkartonozni, meg villanyszerelni, meg légkonditelep, nem tudom, micsoda csinálni, azok egyébként visszajönnek, vagy keresik egyébként újra a lehetőséget, mert egyébként ott egy piaci szűkülés van. Tehát nagy valószínűséggel, hogy mondjam, rövid középtávon a recesszió az egyébként a munkaerő helyzetnek a kínálati részére pozitív hatással van. Összességében nyilván nem kívánatos a helyzet, mert a recesszió az nem jó senkinek, de ha csak a munkaerő helyzetet nézzük, akkor nagy valószínűséggel ez a típusú toborzási probléma, ez csökkenni fog, vagy akár lehet, hogy meg is szűnhet, mert egyébként sokkal nagyobb respektje lesz a munkahelynek, és egyébként nagy valószínűséggel, akinek jó munkahelye van, a sokkal inkább meg fogja becsülni, és nem lesz az a, hogy mondjam, nagy fluktuációs, hogy mondjam, hatás, ami eddig volt, hogy hát, ha ma kilépek egy munkahelyről, holnap találok állást. Így igaz, ma ha kilépek, akkor lehet, hogy nem találok se holnap, se holnap, de lehet, hogy egy hónapig nem találok.
Vagy elmegyek oda, és aztán próbaidős leszek, vagy ott lesz, és én leszek az első, akit kirúgnak, mert én vagyok ott csak 3 hónapja, majd ősszel vagy télen, tehát azért talán így.
Szerintem ez a helyzet egyébként, amit a Zoli mond, ez most már mutatja ezeket a jeleket, de ez télen fog valójában erősödni. Azt gondolom, amikor a rezsiárak már mindenkit utolérnek, akkor fog a vendéglátásban, de egyébként valószínűleg más iparágakban is ez a fajta munkaerőhelyzet megváltozni. Ugye most talán friss hír, vagy júniusi hír talán, hogy soha sem volt ilyen magas. Tehát Európában a negyedikek vagyunk abban, hogy a 8 órás a teljes munkaidőben dolgozóknak az aránya mekkora a lakosságon belül. És most ez egy csúcson van a foglalkoztatás, ezt lehet mondani. Nekünk az a meglátásunk, hogy valószínűleg ez a csúcs most már nem erősödik tovább, és elkezd valamennyire ez visszafordulni. A mi szakmánkban vélhetően mindenképpen, de ebben nem, tehát mi nem vagyunk ilyen makró közgazdászok, hogy enném ezt.
Nem, csak amikor leültünk, akkor is mondtam nektek, hogy nektek iszonyatos jó orrotok kell, hogy legyen. Az bizonyították az elmúlt 2-3 évtized. És nagyon érzékenyeknek kell lennetek. És én erre vagyok kíváncsi, hogy ez a fajta érzékenység, ez milyen gyakorlati megvalósulást hordozhat. Tehát miben lehet gondolkozni, ti hogyan, én csak erre voltam kíváncsi.
Az ambivalens érzéssel elkezdtem itt az előbb, aztán lehet, hogy a gondolatot nem fejeztem, de az ambivalens érzés az, hogy ma valójában azt látjuk, hogy jól prosperálnak, működnek a dolgok, ugyanakkor reggel 6-kor az ember egy kicsit izgulva ébred. Mert hogy egyébként a tudatalattiban, meg értem szóval sok információban, amit földolgozunk, már dolgozik bennünk ez az egész történet, és hát ugye ezzel indult szerintem ez ilyen május magassága, vagy éreztük, hogy valamit nem lesz kerek, meg valahogy nem jól alakulnak a kilátások, és most már cselekvésben vagyunk. Az ambivalenciát leginkább az okozza, ami a nagyon nehéz, és te is utaltál erre, hogy amikor beüt a válság, akkor cselekvő helyzetbe kerülsz. De ma nem vagyunk cselekvő tehát helyzetben, csak
nem
várjuk, hogy mikor tudunk már valamit tenni.
Akkor veszek téli kabátot, mikor hideg van.
Tehát valójában az van, hogy látjuk, hogy jön, így közeleg, mintha egy cápa jönne felénk, de még nem tudunk elmenekülni, mert nem tudjuk, hogy merre úszunk. Tehát valójában ott vagyunk, hogy látjuk, közelít, de még csak felkészülni tudunk, de nem tudunk operatívba átmenni. És amikor válsághelyzetben van az ember, akkor jönnek ezek, ami úgy hívjuk piros energiák, a gyors döntések és a gyors cselekvések, de még nincs itt az ideje. Ma még fölfele mennek a dolgok, vagy még jól prosperálnak a dolgok, nem lehet beavatkozni, de közeledik az időpont, amikor kell, és ez egy feszültség, ez egy ilyen belső feszültséget okoz, hogy készülni tudunk, meg tervezni tudunk, de még nem tudunk cselekedni. És mi egy nagy cégcsoportot vezetünk, de sok kis mikrovállalkozást, ott majd gyorsan kell cselekedni, és arra tudunk felkészülni. Ma annyit tudunk tenni, hogy felkészülünk arra, hogy mit teszünk.
Akkor mit fogtok cselekedni? Igen.
Nagyon érdekes, mi visszanéztük a 2008-9-10-es válságnak gyakorlatilag azt a modelljét, amit ott végigvittünk, meg egyébként mi volt a jó és mi volt a rossz. Ott egy ilyen 20-30%-os bevétel visszaesés volt gyakorlatilag, azt milyen nagyon-nagyon nagy válságnak éltük meg. A Covid-hoz képest az egy ilyen kék lanka volt, hogy mondjam, a pályán, még a Covid egy sziklás fekete pálya volt, a végén egy szakadékkal, ugye, ahol már nem is lehetett csúszni. De hogy az például ott látszódott, és azért ez például egy nagy tanúság, hogy valószínű egy válságban érdemes kicsit jobban megijedni, mint amennyire az embernek a normál életösszönet diktálja. Mert ha jobban megijedek, akkor lehet, hogy jobban összehúzom magamat, magasabb adrenalin szinten megyek, többet hozok ki, és aztán a legfeljebb a végén pozitívan meglepődök. Nekünk a 2008-as, 9-es, 10-es válság kapcsán ez egy nagy tanúság volt, hogy azok a vezetőink, akik 0. percben azt mondták, hogy nagy baj van, ezért markáns intézkedések kellenek, azok a végén sokkal inkább erősebben, meg nyerő módon jöttek ki, mint azok, akik gyakorlatilag halogatták, hogy hát nem tudjuk még, meg majd meglátjuk, meg még várunk valamire, meg akkor nézzük meg. Tehát ilyen szempontból az idő és az azzal összefüggő döntési gyorsaság az nagy valószínűséggel nem azoknak kedvez, akik a világot mindig ilyen szempontból pozitívan akarják látni. Kicsit ilyen szempontból a negatív vagy a kudarckerülőknek kedvez ez a típusú menedzsment, amikor inkább rosszat vizionálunk, aztán majd pozitívan meglepődünk a végén.
Az, hogy kis hajó vagy nagy hajó, az most fontos ezen a viharos vízen? Mert volt egy fél mondatotok, az is még az adás előtt, hogy az se biztos, hogy a nagy a stabil most. Az kevés, hogy nagy, inkább így.
Nem, itt szerintem kell, több szempont van. Vannak olyan vállalkozások, amik valamiért, valamilyen megállapodás vagy keretrendszer miatt nem annyira kitettek az energiaválságnak. Az például egy viszonylag szerencsés helyzet. Például nem ő fizeti a rezsit, hanem már van egy nem tudom, valamilyen más alapú elszámolás egy bérbeadóval. Aztán van az a történet, hogy mennyire erős a piaci beágyazottsága, mennyire van, mennyire jó a reputációja. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog. Tehát nem feltétlenül nagynak kell lenni. Inkább azt gondolom, hogy ebből a szempontból bizonyos oldalról szerencsésnek, bizonyos oldalról meg bejáratottnak, ahol van igény, ahol van kereslet, amit megtalálnak az emberek maguktól. Tehát mi a New Yorkra szoktuk, és több beszélgetésben is elmondtuk a New York kávéházra, hogyha van Budapesten néhány ezer turista, most értem szerintem sokkal több van, de mondjuk ha van néhány ezer, akkor abból már érezhetően megjelennek a New Yorkban, mert az egy masszív Budapesten. Ugyanez, nem tudom, a szomszéd kis étteremről nem mondható el, mert valószínűleg nem találják meg, vagy hogyha kevesen vannak, akkor oda nem jut.
Nincs rajta a bakancslistán.
Igen, nem jut oda. Tehát valójában egy ilyen pozíció segíti egy ilyen időszakban a túlélést, és ez nem méretfüggő, ez inkább ez a piaci beágyazottság, a reputáció, a márka, a ismertség. Igen, ezeken. Tehát azt gondolom, hogy ma ezek segíthetnek egy vállalkozásnak, de hogyha egyébként egy szerencsétlen gazdasági helyzetben van egy sikeres, egy ilyen szempontból sikeresen fölépített brand, az is nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, tehát hogyha nagyon, nagyon rossz az energetikai felkészültség annak az ingatlannak, amiben dolgozik, és pazarló, akkor bármilyen jó brand, az elsüllyedhet. Tehát nekünk például több helyen is az a célunk, hogy például ebben mentesítsük magunkat, és próbáljunk meg egy önellátásra berendezkedni az energetikába, és függetlenedni, amennyire lehet a világpiaci áraktól. Hát ezt nem csak mi csináljuk, ez sokan teszik, de van olyan projekt, amit csak ezt tud megmenteni. Ha ez nem történik meg, nem tud túlélni.
Talán még egy gondolat van is itt ebbe a válságból felkészülésre, hogy sajnos az látszódik, hogy tehát a szakértők azt mondják, hogy ez az energiahelyzet, ez rövid távon nem lesz jobb. Most, hogy a hosszú távon mikor, meg hogy lesz jó, meg lesz egyáltalán jó, hogy a világ berendezkedik, vagy a világ ezen része berendezkedik egy jóval magasabb energia költségre, ezt ma nem lehet tudni. De egy biztos, ma egy felelős cég, és szerintem magánember is így van, hogy megpróbálja magát egyébként kockázati oldalról függetleníteni az aktuális energiahelyzetről, és tulajdonképpen elkezd átállni, amennyire lehet megújuló energiákra, vagy sokkal hatékonyabb energetikai felhasználásra összességében. És ugye ez azt jelenti, hogy egy recessziós, nehezebb környezetben még beruházni is kéne egyébként, hogy akkor legyen napelem, meg napkollektor, meg hőszivattyú, meg egy csomó-csomó minden, amitől egyébként utána hosszú távon a vállalkozás fönntartható. De ez is egyébként egy szempont, mert amúgy meg minden hónapban az emelkedett rezsivel mindenki égeti egyébként azt a pénzt, amit egyébként elkölthetne beruházásra. Tehát nagy valószínűséggel a beruházás értékét 2 év alatt ki fogja fizetni áram meg gázszámlában, és aztán még a végén nincs is megújuló energia rendszer. Tehát tulajdonképpen ez a kettősség van, hogy meg kéne fogni a költségeket, és emellett meg beruházni kéne, hogy a jövőt, ha egyébként a jövőben bízunk, akkor ne éljük fel.
Itt van az államnak a szerepe, aki egyébként most érezhetően, vagy hallani már, hogy jönnek ezek a típusú támogatások, amik a megújuló energia.
Most éppen visszaléptek a napelemből.
Igen, ezt még nem hallottam. De itt fontos lenne egyébként.
Igen, csak itt időtényezve ezt akartam is mondani, aztán befejezem lassan, hogy még ha van is tőké a vállalkozók, és azt mondom, most napelemet mindenkinek, és nyomjunk fel a szállodámra 200 négyzetméter, vagy 500 négyzetméter napelemet, azt mire keresztül vered, mire pályázó, ha még van pályázat, mire kivitelező van, az fél év, de inkább egy év, mire minden megvan. De fél év, az biztosan, az egészen biztos. Ha van most éppen napelem, tudsz kapni meg. Tehát akkor már túl vagyunk a télen. Tehát írt a nehéz helyzet, hogy most a nincsből kell úgy, hogy még nem is holnap után lesz napelemem, hanem majd fél év múlva. Hihetetlen tudatos gondolkodás. Kell most
valójában szerintem most értékelődik föl, mert az talán nem mondtam itt az előző, mi az, amit segíthet a vállalkozásnak túljutni. Tehát azt gondolom, hogy most megint csak Simon Sinekes gondolatot hagy mondjak, hogy a profit a vállalkozásban az nem feltétlenül a tulajdonosnak a pénzeként kezelendő, hanem az az olaj a vállalkozásban. És azok a vállalkozások, akik tudtak profitábilisan működni, azoknak van ma mozgástere arra, vagy hitelképessége arra, hogy egyébként megfinanszírozzák ezeket a fejlesztéseket. Tehát a túlélésnek megint sajnos egy olyan szempontja, hogyha nincs külső tőke és nem bevonható, akkor legyen belül. És ha eddig volt profitabilitás, akkor avval próbáljak meg most arra fókuszálni, hogy egyébként a hatékonyságomat hogyan tudom javítani. Ezért fontos nekünk, és ezért kezdtük azzal, hogy az elsődleges cél az, hogy ne égessünk tartalékokat, hanem tegyük a helyére, és hogyha valami égeti, akkor ott sajnos nincs más tenni, mint akkor abba kell hagyni azt a tevékenységet, mert ma nem fér bele, mert nem tudod hány évig fogja égetni a pénzt, mert lehet, hogy ahogy az Oli mondja, 2-3 év. Én szerintem egyébként az történik általában, ugye, hogy most fölborul a világ, fölborul az egyensúly, elkezdenek emelkedni az árak, stb., és utána 1-2 év alatt beáll egy új normális, ami már ezekkel a költségekkel, ezekkel a szerkezetekkel működik, és akkor újra kiegyensúlyozottá válik a világ, csak kérdés, hogy eljutunk-e odáig, mondjuk mi, mint vállalkozók, hogy az új egyensúlyra már föl tudtunk készülni, és már ott vagyunk egy profitabilis vállalkozásban. Tehát szerintem ma ez a kérdés, hogy ebben a pár évben, talán nem évtizedekről kell beszélni, de pár évről lehet, hogy kell beszélni, amíg az új egyensúly beáll, addig el tudjuk-e navigálni a hajónkat.
És szerintem van még egy hatás, amit ma nehéz mérni, hogy önmagában az egész kontinens van bajban, energetikai, recessziós és sok egyéb helyzetben. Lásd, a benzinár az már Európában többé-kevésbé duplálja ugye a korábbi benzinárnak, valószínűleg nálunk is nem sokára ez lesz, hogy az utazási kedvre, ami egyébként ugye a vendéglátásban fontos dolog, ez a turisztikai láb, ugye ami nem csak, de akár a belföldiben is, hogy egyébként én megengedhetem magamnak, hogy elutazok akár repülővel, mert nyilván a kerozin is drágább lesz, meg egyébként minden drágább lesz, hogy egyébként megengedhetem-e, hogy elutazok-e, vagy most megengedhetem, és ennek a turizmusa lesz-e bármilyen típusú hatása, amikor egyébként mondjuk egy német átlagcsalád azon gondolkodik, vagy dán, vagy holland, vagy bárki, hogy akkor most ennyire megemelkedett a rezsi, akkor most mennyi utazás fér bele. Tehát, hogy önmagában ennek lesz-e európai szintű, vagy kontinens szintű egyébként kereslet visszafogó hatását. Ma már egy, hogy mondjam, aki mondjuk céges autóval van, vagy nem tudott tankolni, az elmúlt két, nem tudtam tankolni egyébként csökkentett áru benzint, ott azért hirtelen az ember kiszámolja, hogy hát ez az út, ez már 5000 forintba került, ugye? Hát azért nagyon sok abból nem fog beleférni egy, nem tudom, egy olyan embernek. És akkor a kérdés az, hogy a szállod egyébként, hát lehet, hogy 100 km még beleférek, ha 250 km van, akkor hát azért annyit már nem tudok autózni, vagy nem engedhetem meg,
ez megint a külföld, belföld, rengeteg kérdés. Mikor kell folytassuk ezt a beszélgetést, mit mondtok? Hány hét vagy hónap múlva?
Nekünk hétről hétre változik a szituáció. Ugye folyamatosan, ahogy a Zoli mondja, tárgyalásokban vagyunk, ami napi szinten fordulatokat hozhat. Úgyhogy hát bármikor tudjuk folytatni, mert valószínűleg sok újdonsággal fogunk tudni számolni, de hát amikor mindenképpen érdemes beszélni, az szeptember vége, október. Én szerintem ott már elég cselekvő állapotban kell lennünk, ott már arról tudunk beszélni, hogy mi az, amiket tettünk, mi az, amire jutottunk, milyen eredményeket értünk el a válságra való felkészülésben. Ott már azért résznek kell lennünk.
Ha helyzet van, akkor úgyis mindannyian fogjuk tudni, hogy beszélnünk kell, én azt hiszem.
Nagyon szépen köszönöm, Nagy Gábor, Körösi Zoltán, az Event Trend Group alapítói voltak itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.